Kedves hallgatóink, vadmacskát rögzített egy vadkamera a Sajó árterén. Egy szinte elégikus felvételt rögzített a Sajó árterében a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vadkamerája. Egy jól megtermett vadmacska haladt el méltóság teljesen a kamera előtt akkor a reggeli órákban. A jól ismert vadász ösvényén halad el, ami jellegzetesen kidőlt fákon vagy azok közelében vezet. A végén kicsit talán bosszankodva, hiszen pár másodpercig a vízbe is bele kellett lépnie, amit nem nagyon szeret, mondta rádiónknak Bakó Botond, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferense. A vadmacska 1974 óta védett és 2012 óta fokozottan védett őshonos macskaféle ragadozunk, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke pedig példányonként 250 ezer forint. Mind európai, mind pedig világviszonylatban nem csupán egy kiemelkedő természeti értékünk, de sajnos veszélyeztetett fajunk is. A riporter Sütő Dávid Pelé.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén számos kameracsapda üzemel. Ezeket a kameracsapdákat úgy kell elképzelni, hogy ezeket olyan helyekre helyezzük ki, fák törzsére általában, ahol hát valószínűsíteni tudjuk, hogy jelentős vadmozgás van, de persze különbség van a között, hogy mondjuk farkasokat szeretnénk filmezni, vagy vadmacskákat szeretnénk filmezni. A lényeg az, hogy fent van egy ilyen kamera a fán, és hogyha valami elmozdul előtte, egy infraérzékelő ezt érzékeli, és akkor beindul, készít egy fényképet, illetve készít róla egy kis videót is egész addig, amíg maga a mozgás tart. Ez persze nappal és éjszaka is igaz. És az előbb említettem azt, hogy hát különbség van a között, hogy mondjuk például farkasokat vagy hiúst szeretnénk kamera végre kapni, vagy pedig vadmacskát szeretnénk filmezni, mert hogy ezeknek a fajoknak a mozgás körzete, pontosabban az útvonala, vagy akár élőhely használatát is mondhatnám, az jelentősen különbözik egymástól. A farkasok például előszeretettel használják az ember által kialakított és használt utakat, turista utakat, erdei utakat, úgyhogy hát ilyen helyekre próbáljuk kirakni ezeket a kameracsapdákat. Míg mondjuk a hiúz vagy pláne a vadmacska esetében olyan helyen próbáljuk lencsevégre kapni ezt az állatot, ahol ami jó sűrű aljnövényzettel rendelkezik, kidőlt fák vannak a közelben, sőt a vadmacskánál speciálisan kidőlt fa közelébe rakjuk ki a kameracsapdát, mert hogy ezek az állatok imádnak a fákon, a kidőlt fákon gyalogolni, és hát aztán utána imádkozunk, hogy sikerüljön is egy-egy állatot így lefilmezni. Tehát ez az elsődleges módszerünk, a másik pedig a nyomok alapján történő állománykövetés. Itt nem csak lábnyomokra kell gondolni, hanem mondjuk ragadozók, nagy ragadozók esetében zsákmány, préda maradványokra is gondolhatunk, vagy akár az ürülékek alapján is meg tudjuk becsülni azt, hogy merre mozogtak az állatok.
Kameracsapdák azok miért hasznosak, hogyan segítik az önök munkáját?
Hát ugye alapvetően vadállatokról van szó, amely vadállatok hát nagyon kerülik az embernek a jelenlétét. Szintén kameracsapdák felvétele alapján láttuk azt, tudtuk kiszámolni, hogyha például egy kiránduló csapat, vagy egy erdei munkásokból álló csoport elmegy egy adott úton, akkor a nagyvadak, akár csak a gímszarvasok, őzek, de szintén ideértendőek mondjuk a farkasok is, napokig nem használják azt az utat. Tehát az emberi zavarás az elég jelentős lehet. Na most mi mégis szeretnénk ugye tudni, hogy egyrészt hányan vannak, hol vannak, és hát leginkább merre mozognak ezek az állatok, és hát erre nagyon alkalmasak a kameracsapdák, amelyek teljesen diszkréten, csendben végzik a dolgokat, általában nem is veszik észre, nem figyelnek fel rá a vadak. Ez alól egy kivétel lehet valamilyen szinten a hiúz, amelyik hát elképesztő éles látással, hallással rendelkezik. Hát az ő esetében többször volt olyan élményünk, hogy ahogy elindult a kamera felvétel, a hiúz megtorpant, belenézett egyenesen a kamerába, és a következő másodpercben már sehol nem volt. Úgyhogy hát az ő ilyen jellegű vagy szintű megfigyelése az, hát az különösen nehéz, vagy különösen komoly feladat elé állít minket.
A közelmúltban a Sajó árterében került lencse végre egy vadmacska. Mi látható ezen a kamera felvételen, illetve hol vette lencse végre ezt a vadmacskát a kamera?
Hát a Sajó árterében pontosabban nem tudom megmondani, mert hát egy olyan ilyen kiöntésmenti területre kaptuk ki a kameracsapdát, hogy ennek nincs külön neve ennek a helynek, és hát egy olyan helyre pakoltuk ki, ahogy az előbb is említettem, ugye kidőlt fák is vezetnek keresztül, és hát egy egészen elégikus felvételt sikerült összehoznunk. Az látszik ezen a felvételen, hogy egyszer csak megjelenik egy gyönyörű vadmacska, egy szép nagy állatról van szó, minden a fajra jellemző bélyeget meg lehet rajta figyelni, a tömör, kicsit vaskos nyakat, a kerek erőteljes fejet, illetve a dús farkán a három fekete csíkot, karikát. Szóval szépen elsétál a kamera előtt, nem veszi észre a kamerát, rálép a fára, kidőlt fára, szépen egyensúlyozva elhalad rajta. Hát a végén kénytelen, kelletlen bele is kellett ugorálni egy kicsit a vízbe, hogy tovább haladhasson. Eddig tartott a felvétel. Nagyon ritkán lehet egy ennyire hosszú és szépen filmezett felvételt készíteni. Általában sokkal rövidebb ideig tartózkodnak az állatok a kamera előtt, úgyhogy ennek különösen örültünk. Annak meg pláne, hogy ez egy nappali felvétel, tehát gyönyörű színekben pompázik az egész.
Feltehetően miért járt erre?
Általában a vadak nem csinálnak semmit véletlenül, tehát céllal járt erre. Hát nagy valószínűséggel, igen, a vadász útvonalát járta végig, ezeket rendszeresen használja. A vadmacskáknál azt tudtuk megfigyelni eddig a kameracsapdák felvételei alapján, hogy rendszeresen használ, tehát ugyanazon az útvonalon vonulnak el 2-3 naponta. Gyakorlatilag ez egy olyan vadász útvonal, hogy tudják, hogy például itt viszonylag nagyobb egyetszámban lehetnek erdei egerek, erdei pockok, ezek az elsődleges táplálékforrásai a vadmacskának, és hát rendszeresen csekkolják gyakorlatilag ezt az útvonalat, és hát zsákmányolnak is, hogyha lehetőségük kerül rá.
Mit lehet tudni a vadmacskáról, hogy Miskolc és környékén, vagy maga Bükki Nemzeti Park területén hol szoktak megmutatkozni, merre jellemző?
Hát ugye a vadmacska egy fokozottan védett állat, és hát ezért az, hogy ők merre járnak, az egy számunkra egy kiemelt természetvédelmi feladat, ennek a nyomon követése. Alapvetően erdei állatról van szó, tehát emberi települések közelében nem nagyon szeret menni, be a településekre egyáltalán nem megy. A hulladékot, konyhai hulladékot, vagy egyéb ilyen dolgokat a települések határában nem fogyasztja, ellentétben a házi macskával. Tehát alapvetően a zárt, jó sűrű erdő, jó sűrű aljnövényzettel rendelkező erdőségeknek a lakója. Itt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén gyakorlatilag minden tájegységünkben előfordul, és ezzel az országban talán a legjelentősebb vadmacska állománnyal rendelkezünk. Ugyanakkor meg kell azt jegyezni, hogy országosan is, illetve világszinten is a vadmacska sajnos eléggé veszélyeztetett fajnak minősül. Nagyon visszaszorulóban vannak az állományai, és el is szigetelődnek egymástól. És hát furcsa módon nem elsősorban mi emberek pusztítjuk közvetlenül a vadmacskákat, hanem sokkal inkább a házi macskák azok, amelyek a fajt lassan a kipusztulás szélére sodorják. Ugyanis a házi macska, amivel mi emberek nagyjából egy 10 000 éve élünk együtt, és háziasítottuk, genetikailag nem különbözik olyan nagyon a vadmacskától, magyarán tudnak egymással nem csak párzani, hanem életképes utódokat is világra hozni, azaz hibridizálódnak. És minél gyakrabban hibridizálódnak, a vadmacska vérvonal egyre inkább felhigul és eltűnik a természetből. Úgyhogy amikor mi a vadmacskát szeretnénk megőrizni a jövőre nézve is, akkor az egyik elsődleges természetvédelmi tevékenységünk vagy intézkedésünk, hogy megpróbáljuk a házi macskák erdőbe való kijutását, vagy természetbe való kijutását minimalizálni, visszaszorítani. A házi macskák a természetben nem csak a vadmacskákat veszélyeztetik, hanem elképesztő mennyiségű énekes madarat, kisemlőst, védett emlősöket, ilyeneket is zsákmányolnak, úgyhogy hát természetvédelmi szempontból bizony elég kártékonynak minősülnek, bármennyire is szeretjük házi kedvencként őket, de házi macska az legyen a háznál, a vadmacska meg legyen az erdőbe, ezt szoktuk mondani.
A vadmacska, ugye beszéltünk róla, hogy tud hibridizálódni, de hogyha egymással szaporodnak, akkor mennyi kölyköt szül, mennyi ideig vemhes, szaporodására mi jellemző?
A szaporodására az jellemző, hogy január és március között pacsmagolnak a vadmacskák, ezt így nevezik szaknyelven, ez az udvarlás tulajdonképpen. Egyébként magányosan élnek, de ebben a pacsmagolási időszakban hát ők is szerelembe esnek egymással, és párzanak is. A vadmacska is egy kicsit úgy van, hogy ha van másik vadmacska, akkor sokkal inkább annak udvarol, mint egy házi macskának. Az előbb említett hibridizáció az elsősorban olyan területeken jelentkezik, ahol már nagyon lecsökkent a vadmacskáknak a száma, és sok a házi macska, akkor ráfanyalódik a házi macskára is. És aztán hát nagyjából május-június tájékán hozza világra a vadmacska anya a kölykeit, általában 4-6 kis macska bújik ki, és hát egész év végéig neveli, kíséri, tanítja őket, aztán hamar önállósodnak a kis vadmacskák, nagy vadmacskákká válnak, és saját területet keresnek maguknak, saját vadászterületet. Ezt elég komolyan tartják is, tehát megvédik egymástól is a saját vadászterületüket.
És ugye itt beszéltünk egy kicsit a házi macska vadmacskáról. Mi a különbség köztük, mert már belekezdtünk az interjú elején, hogy mi a jellemzője a vadmacskának, bár ember nem nagyon szokta látni, ugye azt mondta, de hogyan lehet felismerni egy vadmacskát, ha véletlenül mondjuk találkozunk vele?
Találkozhatunk vele, tehát azért az, ha nem is gyakori eset, de előfordul, hogy kirándulók egyszer csak szembe találkoznak egy vadmacskával. A vadmacska ilyenkor mindig elcsodálkozik, ránéz az emberre, és aztán gyorsan elillan a legközelebbi bokrosba. Akkor gyanakodhatunk igaz, hogy valódi vadmacskát láttunk, hogyha egyrészt mondom a települések határától távolabb, tehát bent az árt erdőségben találkozunk vele. Ez a szürke, fekete, csíkozású, círmos macska színezet jellemző rá, a feje az viszonylag erőteljes kerek, és a fülei vége azok feketék, illetve az egész állat, hát tényleg látszik rajta, hogy ő egy igazi ragadozó, olyan jó tömör és erőteljes, kicsit nagyobb is a házi macskánál általában, és ami még egy jellemző árulkodó bélyege, az a farka, ami egy ilyen lompos, erőteljes szőrzöttségű farok, és a farok végén három fekete karika látható rajta. Most ezeket én így elmondtam, hogy ezek a külső bélyegei, de ugyanakkor meg kell mondani, hogy csak erre hivatkozva nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen elkülöníteni a házi macskától, a hozzá hasonló színezetű házi macskától a vadmacskát. Egy példát mondanék el, egy pár évvel ezelőtt történt itt az igazgatóságunkon, hogy egy lakossági bejelentés nyomán a természetvédelmi őrszolgálat tagjai kimentek egy házhoz, egy vadász kolléga, valami vitte el a tyúkjait, kirakott egy élvefogó csapdát, és hát azzal fogott egy vadmacskát. És az őrkollégák tényleg kimentek, hogy hát akkor ezt a csapdában levő vadmacskát elszállítják egy zárt erdőségbe, és ott elengedik szabadon. Hát a vadmacska minden külső bélyegét mutatta ez az állat, ráadásul fújt, hörgött, szóval ténylegesen egy igazi vadmacskának tűnt. És hát még a kollégák ott vaciláltak is, hogy hogy tegyék fel a terepjáró platójára ezt a csapdát az utcán, amikor jött egy néni, és azt mondta, hogy hát maguk mit csinálnak az Irénke cicájával? Nem házi macska, mondták az őrök a néninek. Hát várjanak, csak szólok én az Irénkének. És akkor kijött az Irénke néni, és csak mondta, hogy süti, süti, erre ez a vadmacska elkezdett dorombolni, lelapult, és hát kiderült, hogy vadmacska jellegeket viselő, de házi macskáról volt szó. Szóval ez a történet is jól mutatja azt, hogy csak pusztán külső bélyegek alapján gyakorlatilag nem lehet elkülöníteni biztosan. Genetikai vizsgálatok alapján, illetve elpusztult példányok esetében, például a bél hosszúság, illetve ez alapján jobban el lehet különíteni, vagy biztosabban a házi macskát a vadmacskától. A vadmacskáknak sokkal rövidebb a bélcsatornájuk, mint a házi macskáké. De azért ne felejtsük el, amit említettem is az elején, hogy 10 000 éve élnek együtt a vadmacskák és a házi macskák, és hát gyakorlatilag nem arról van szó, hogy van-e olyan vadmacska, ami tiszta vérű, hanem inkább arról van szó, hogy a vadmacskákban is van házi macska gén, csak milyen arányban van. Tehát itt az arányok a fontosak, hogyha 20% vagy 20% alatti a házi macska gén állomány egy vadmacskában, akkor azt valódi vadmacskának tekintjük. De hát ez már a genetikusoknak a varázslása.
A vadmacska az jellemzően milyen utakat, illetve mikor jár vadászni? Ugye beszéltünk erről is, ugye, hogy feltűnt a Sajó árterében és nappal, hogy ez például mennyire ritka az, hogy mondjuk nappal feltűnik.
Alapvetően alkonyati, hajnali aktivitású állatról van szó, tehát ők sokkal inkább ekkor szeretnek vadászni. Ezen a felvételen is látszik, hogy ez egy korra reggeli, késő hajnali felvétel. De időszaktól függően, vagy táplálékbőségtől függően előfordulhat az, hogy nappal is aktívak. Nyilván, hogyha erőteljes az emberi zavarás, akkor a vadmacska is, mint az összes többi vad, inkább éjszakai életmódra tér át. Ha kisebb a zavarás és megéhezett, akkor bizony nappal is nyakába veheti a vadászterületét, és elmegy bóklászni, vadászni egyet. Úgyhogy a zavartalanabb területeken nappal is összefuthatunk esetleg vele, vagy megtalálhatjuk a nyomait. A zavartabb területeken ott majdnem biztos, hogy csak éjjel mozog az állat.
Beszéltünk arról, hogy egy védett állat mióta védett, és milyen természetvédelmi értéke van, ha már esetleg igen, találkozunk vele, figyeljünk és vigyázzunk rá pont ezeket, amit majd most el fog mondani.
Fokozottan védett állatról van szó, pénzben kifejezett természetvédelmi érték az 250 000 forint példányonként. 1974-ben lett védett állat, és 2012-ben, tehát nem is olyan nagyon rég, kapta meg a fokozottan védett jogi státuszt ez az állat. Természetesen az élőhelyvédelmi irányelv, ami az Európai Unió területén élő fajok, illetve élőhelyeket kategorizálja veszélyeztetettségük alapján, ezen az élőhelyvédelmi irányelven is szerepel, de a Berni Egyezmény listáján is ott van ez a faj. Ez azt jelenti, hogy globálisan veszélyeztetett ragadozó fajról van szó, gyakorlatilag ahol ő él, minden olyan országban valamiféle jogi védelemben részesül, nem vadászható természetesen, és hát általában a természetvédelmi szervezetek elég komoly erőfeszítéseket próbálnak tenni, hogy hát megőrizzék a fajt. Ausztriába például visszatelepítették a fajt, ugyanígy a Svájcba is történtek ilyen jellegű intézkedések, hogy visszatelepülhessen a faj korábban kipusztult élőhelyéről. Magyarországon ez a veszély még nem fenyegeti szerencsére, de amit inkább az alföldi állományok esetében tapasztaltunk, hogy hát bizony elszigetelődnek egymástól az állományok, hát ez hosszú távon mindenféleképpen visszaüt a fajra.
Kedves hallgatóink, Bakó Botonddal, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferensével beszélgetett Sütő Dávid Peré.